Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pinteki adásunk tartalmából. A betlehemi polgármester Leó pápánál. A legfontosabb, reményt adni a lakosságnak. Hármas kiállítás a Római Magyar Akadémián. Szobrok, fotók, egyházi díszlettervek. Páter Vértesaljai László tudósítása.
A betlehemi polgármester Leó pápánál. A legfontosabb, reményt adni a lakosságnak. Maher Nicola Cannavati, Betlehem polgármestere interjút adott a vatikáni médiának, miután szerdán az általános pápai audiencián találkozhatott a Szentatyával. Meg kell állítani a háborút, és meg kell őrizni a Szentföldön a keresztény jelenlétet, ugyanis a Szentföld élőkövek nélkül csupán egy múzeum, figyelmeztet a polgármester. Elvitte magával 14. Leó pápához a lakosság aggodalmát, a békére és a reményre szóló felhívást a Szentföld számára Betlehem új polgármestere, Maher Nicola Cannavati.
The first letter that I wrote when I became the mayor of Bethlehem was a letter to the Pope, because we believe that from here we can do many things and we can support our people.
Valójában az első levél, amit megírtam, miután Betlehem polgármestere lettem, a pápának szólt, mivel hisszük, hogy innen nagyon sok mindent lehet tenni, és támogathatjuk a lakosainkat, mondta el a vatikáni médiának adott interjúban. A kivándorlás miatt tovább folytatódik Betlehem és más palesztin városok elnéptelenedése, ezzel szegényedik a keresztény jelenlét a Szentföldön, fejtette ki Cannavati. Az emberek elhagyják Betlehemet, elhagyják Palesztinát, amiatt, ami történik. A Betlehem körüli telepesek már-már vetekednek a város lakosságával, nagy nyomást gyakorolva a készletekre. A májusban kinevezett polgármester elmondta, hogy 14. Leó pápa válaszolt kérésére, hogy találkozzanak.
And I had a good time explaining to the Pope how important to intervene in what's happening in Palestine, in Gaza, in Bethlehem, and to preserve the living stones of the Holy Land, because the Holy Land without the living stones is just a mere museum.
Abban az örömben volt részem, hogy elmagyarázhattam a pápának, milyen fontos beavatkozni abba, ami Palesztinában, Gázában, Betlehemben zajlik, és megőrizni a Szentföld élőköveit, mivel a Szentföld élőkövek nélkül csupán egy múzeum. Mielőtt Betlehemről beszélek, mindig imádkozom, mondta. És ez volt az első mondat, amit a pápának mondtam, hogy be kell avatkozni, és meg kell állítani ezt a háborút, megállítani, ami a népünkkel történik Gázában. Azt hiszem, hogy ez volt a legfontosabb dolog, amiről beszéltünk. Ő pedig egyetértett. Maher Nicola Cannavati drámai képet festett arról, milyen ma az élet Betlehemben. A város korábban 37 négyzetkilométer kiterjedésű volt. Most a területfoglalások, telepesek és az elválasztó fal után, ami elszakította Betlehemet testvérétől és szívétől, Jeruzsálemtől, történetében először sok problémával kell szembenéznünk. A polgármester újból aggodalmának adott hangot, amiért a palesztin területeken csökken a keresztények száma. Jelenleg csak 168 ezeren vannak a Szentföldön, míg több mint 4 millió keresztény palesztin él az egész világon. Ez önmagában is mutatja, mekkora nyomás nehezedik ránk. Cannavati azt is kiemelte, hogy törvény szerint a betlehemi polgármesternek kereszténynek kell lennie. Ezt a szabályt megtartották a palesztin vezetők, mert meg akarják őrizni a keresztény közösséget, a legősibb keresztény közösséget a világon, amely Betlehemben él, a Szentföldön, Palesztinában. Mindazonáltal sokan továbbra is elvándorolnak.
It breaks my heart, anybody to leave Bethlehem.
Megszakad a szívem, valahányszor valaki elhagyja Betlehemet. Az elmúlt évben több mint 1000 keresztény kapta meg a jóváhagyást, hogy Kanadába, az USA-ba és más országokba emigráljon. A betlehemi gazdaság az idegenforgalomra és a zarándokok vendégül látására épült. A 2 éve kezdődött háború azonban ezt teljesen tönkretette. Óriási visszaesést tapasztaltunk, egészen 0%-ig menő csökkenést. Valamennyi szálloda, összesen 84, teljesen bezárt. Az ajándékboltok, azok a műhelyek, ahol a gyönyörű tárgyakat állították elő olajfából, gyöngyházból, és ahol a jellegzetes betlehemi ékszereket készítették, mind zárva vannak. Teljesen zárva, panaszolta a polgármester. A munkanélküliség 14%-ról 65%-ra nőtt, és mint tudják, az emberek ki vannak tiltva a munkalehetőségekből az izraeli területen. Több mint 120 ezer betlehemi lakos a városon kívül dolgozott. Egyesek kölcsönöket vettek föl, és most kenyér sem jut nekik az asztalra. A vízhiány és a mozgásszabadság korlátozása tovább rontják a helyzetet, megfojtva a lakosságot. A polgármester elmondta, hogy a vizet fejadagra mérik, mivel Betlehemben a palesztinoknak nem engedik meg, hogy ássanak és hozzájussanak saját vízforrásaikhoz. Az izraeliektől vesszük a vizet, és ők csak 1/5-ét adják el nekünk annak, ami egy ember napi vízfogyasztásához szükséges lenne. Betlehem bizonyos részei víz nélkül maradnak akár 50 vagy 60 napon át. Tovább súlyosbítja a helyzetet az, hogy több mint 134 ellenőrző pontot állítottak fel a városon belül is, amelyek akadályozzák a szabad mozgást, és nem csak szabadságuktól fosztják meg az embereket, hanem a lehetőségtől, hogy ellássák családjukat és jövőt építsenek. A polgármester szerint a növekvő szolidaritás érzés, amelyet az elmúlt időszakban tapasztalt Olaszországban és más országokban is, nagyon sokat jelent. Hiszem, hogy ez több reményt ad a lakosságnak. Tudni azt, hogy valaki gondoskodik rólunk, hogy nem vagyunk elfelejtve. Kenavati kiemelte, hogy a latin pátriárkátus és a helyi papság támogatása adja a legnagyobb reményt, amit Betlehemben kapnak. A nemzetközi közösséghez fordulva azt kérte, hogy segítsék a helyi szerveződéseket. Támogassák a lakosságot, hogy ne vándoroljon el. Ez a legfontosabb, amit igyekszünk ebben a pillanatban tenni, mondta még a vatikáni médiának adott interjúban a betlehemi polgármester.
Hármas kiállítás a Római Magyar Akadémián a szobrászat, a fotodokumentáció és a barokk egyházi díszlettervek darabjaiból. Róma sűrű belvárosában a Michelangelo tervezte Farnese palota mellett a Tiberis parti Via Giulian magasodik a Borromini féle Falconieri palota, ahol immár 100 éve gyökeret vert a magyar kultúra. És hogy mennyire élnek azok a gyökerek, mutatja a most szeptember 18-án tartott évadnyitó gazdag programja, amelyen egyszerre 3 kiállítást nyitottak meg. Trikolóros, színe és fordítottja, magyar és olasz kulturális zászlóbontás volt ez, amely Lantos Krisztina, a Római Magyar Akadémia igazgatója köszöntötte vendégeket, akik számára az intézmény ebben az évben nem csak a hagyományos olasz-magyar kapcsolataiból merített, hanem az idei Szent Évet is gazdagítja sokféle és gazdag eseménnyel, nem is csak Rómában, hanem Itália egyéb városaiban is. Az őszi évadnyitó szezon 3. kiállítás megnyitása is sok szempontból kötődik a Szent Évhez. A Római Magyar Akadémia küldetése, Gerevics Tibor, az alapító és első igazgató kora óta mindig is az volt, hogy dinamikusan rezdüljön együtt a világ nagy eseményeivel a magyar művészet és kultúra legkiválóbb alkotásain keresztül. Az akadémia földszintjén három egymásban nyíló teremben avatták fel az Utak, Lestrade nevű kiállítást Rétfalvi Sándor, Kígyós Sándor, Pasquale Nini Santoro és Amerigo Tot emlékére, amelyen az élet és alkotás útkereszteződésein találkozó szobrászművészek alkotásaiból nem csak az alkotókat, hanem baráti kapcsolataikat is ki lehet olvasni. Az emeleti nagyfolyóson Osztás címmel színes fotókon 10 mai történetet lehet látni a Pannonhalmi Főapátság Szent Márton év alkalmából rendezett kiállítása anyagából. Végül az épület homlokzatán és a belső díszudvarban felfüggesztett transzparensekből álló harmadik kiállítás Ég és Föld a színpadon Jezsuita díszlettervek Rómában címmel a Magyar Művészeti Akadémia szervezésében a katolikus hit, a barokk színház és a grafikai technikák szoros kapcsolatát mutatja be, amelynek anyaga az Országos Színház Történeti Múzeumban őrzött soproni jezsuita díszlett könyvből merített. Először a Lestrade, az Utak című kiállítást tekintsük meg. Az út tekintheti a művész pályájának, de épp úgy sorsának is, amelynek ő maga csak részben alkotója, hiszen az útja adott korban valósul meg, és konkrét földrajzi körülmények közt kanyarog. A fő úton a mester, Amerigo Tot, Tóth Imre jár, már csak koránál fogva is, hiszen 1909-ben született Fehérvárcsurgon, és éppen Rómában hunyt el 1984-ben. Őt követi az 1933-ban született olasz Pasquale Nini Santoro, majd az 1941-es születésű Rétfalvi Sándor, végül pedig Kígyós Sándor, aki 1943-ban látott napvilágot. Útjaik nem csak keresztezték egymást, hanem össze is fonódtak. Ekképpen adhatnánk címként a kiállításnak akár a fonatok nevet is. Amerigo Tot a Magyar Királyi Képzőművészeti Főiskolán tanul rajzolni, majd a dessaui Bauhausban képezi tovább magát. 1933-ban a hatalomra kerülő nemzeti szocialisták deportálják a Bauhaus növendékeit, köztük őt is, ám sikerül megszöknie és útja gyalog, mint az apostoloké, gondviselésszerűen Rómába vezet, ahol kezdetben utcai alkalmi rajzokból haléktalanként tengeti az életét, majd a Római Szépművészeti Akadémián tanul. 1934 tavaszán kerül ösztöndíjasként a Római Magyar Akadémiára, majd onnét 37-ben a római művészek Via Margutta környéki világában él. Kerámiával is foglalkozik, és lassanként belenő az olasz művészeti élet közepébe, amit segít filmekben is mutató színjátszó tehetsége. 1953-ban megnyeri Róma termini főpályaudvarának homlokzatára kiírt pályázatot. 62-ben a velencei Biennálén saját kiállítása jelenik meg. Baráti kapcsolatba kerül hatodik pál pápával, aki a 70-es évek elején számos megbízással látja el, ekkor készül a Szent Péter Bazilika 5. bronzkapuja számára tervezett a Mag apoteózisa alkotása. A 80-as években kezdődik az Utak találkozása, amikor Amerigo Tot meghívására Rétvári Sándor és Kígyós Sándor ösztöndíjasként a Római Magyar Akadémiára kerülnek azzal a kifejezett céllal, hogy a mester segítségével megismerkedjenek a bronzöntés, otthoni már elfeledett viaszveszejtés technikájával. Ez egy olyan fémöntési eljárás, amelynek során az égetett agyakköpenybe viaszból öntött és melegítéssel kilolvasztott modell helyét folyékony fémmel töltik ki. Amerigo Tot mindkét magyar szobrászal személyes baráti kapcsolatot is ápolt, és nagyon örült, hogy Rétvári Sándor a pécsi újvári öntődében bevezette a régi új eljárást. 1984-ben meglátogatta a fiatalon halálos betegséggel fekvő tanítványát, Kígyós Sándort, talán nem is sejtve, hogy egy hónappal később ő is befejezi az életét. Lám nem csak útjaik, de azok vége is összefonódik. A kiállító termékben a plasztikák mellett a szobrászok rajzai is láthatók, amelyek az alapgondolatokat hozzák fel, Egyúttal a vonalvezetéssel jelzik, ki mennyire mestere a képzőművészetben nélkülözhetetlen grafikának, hiszen minden a vonallal kezdődik. Itt például imponáló biztonság vezette Kígyó Sándor kezét, ahogy egyetlen lendülettel, folytonos vonalvezetéssel hajlítgatja alakjait nem is csak papíron, hanem a kőben is. A bronzba öntött, márványba faragott szobrok, üzenetek az élet hajlékony természetéről, az élet fájáról, a föld alatt rejlő, csendben születi és oda a temetőbe visszatérő útjairól. A Szentmártonhegyi Pannonhalma ősi földjének szülötte, maga a névadó inspirálta az Osztás Sharing című fotokiállítást, amidőn Amiens városkapuja előtt egy kardvágással megosztotta katonaköpenyét egy didergő koldussal. 1700 éve magasra emelt példája nem csak 10x10, hanem 1000x100 formában testesül meg szerte a világon. Ezek közül emelte ki 10 olyan jóban osztozkodó életpéldát, amely a mai világba oldja Szent Márton szívmelegítő katonaköpenyét. Balázs Attila, Pályi Zsófia és Hajdú D. András fotoművészek örökítettek meg 10 képben 10 témát az osztozás máig élő örökségéből. Ilyenek a koraszülötteken segítő nyíregyházi szemorvos, a maguk közé Down-kóros iskolásokat befogadó osztályközösség, a vak gyerekekkel foglalkozó lovas terapeuta, a hátrányos helyzetű kamaszoknak fogodzót nyújtó cigány foci edző, a hallgatóival közösen fellépő színművész, a szabolcsi falusiaknak munkát szervező evangélikus lelkész, az 5 saját gyermeke mellé még 4 befogadó család, a Kongóban dolgozó misszionárius szemorvos, a fővárosi időseket látogató gondozónő, és végül az idős tanyasiakon segítő nyíregyházi rendőr. 3 időív fogja egybe a 10 témát, a gyermek, a felnőtt és az öregkor hétköznapi világát, amelyben a szeretet egyszerű gesztusai teszik hitelessé a szereplőket, a készfogás, a biztató mosoly, az érintés, az ölelés, és leggyakrabban az egyszerű konkrét jelen lét révén. Egyikük sem szupersztár, de mindegyik elkötelezett a küldetésében, és ki is tart benne. Meghosszabbított Márton-féle katonaköpenyek. És végül a 3. kiállítás már a Via Giuliáról ránk kiállt, hiszen a falkonyéri palota homlokzatára felfüggesztett barokk színpad jelenetek színes transzparensei épp a döntő mértékben barokk Rómában nem csak helyben vannak, hanem be is csalogatnak, hogy megnézzük a folytatást a szökőkutas benső díszudvarban. Ég és föld a színpadon címmel jezsuita barokk díszlettervek láthatók, amelyek a Magyar Művészeti Akadémia kiállítása az örök városban, valójában ott, ahol a barokkor testet öltött a maga életstílusával és művészeti kifejeződéseivel. 1552 óta itt működött a Collegium Romanum, a jezsuiták római kollégiuma, a Gerge Egyetem elődje, ahol a diákokat épp a misztériumi játékok, a vallásos színház világával és a hozzátartozó háttér jeleneteivel készítették fel az élet színpadára. Mögötte egy nagyon tudatos pedagógia állt, amely nem csak láttatta az ég és a föld között felfüggesztett világot, hanem a tanulókat be is vonta a választás, a döntés és a megvalósítás eleven kalandjába. Ez a szemlélet került az 1636-ban alapított soproni jezsuita kollégiumba, amelynek könyvtára őrizte egykor ezt a díszlett könyvet, amelynek példái a jezsuita oktatásban és ünnepi előadásokban a díszlet és látvány mintaképei voltak. Szeptember 18-án a tálalt megnyitóján Rátóti Zoltán színművész, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke mondott köszöntő beszédet. A 3 kiállítás a Római Magyar Akadémia épületében ingyenesen megtekinthető.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!